Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádium heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Budapestre látogatott a lengyel köztársasági elnök. Andrzej Duda magyar kollégájával, Áder Jánossal és Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyalt. Herceg Zsolt összefoglalója.
Még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyósó 230 kilométeres magyarországi szakaszának hiányzó részei, mondta Áder János köztársasági elnök, miután a Sándor palotában fogadta lengyel kollégáját. Andrzej Duda közölte, részletesen tájékoztatta Áder Jánost a lengyel-belorusz határon kialakult válsághelyzetről, és biztosította arról, hogy minden lehetséges eszközzel megvédik a határokat. Ehhez magyar segítséget is kaphat, jelezte Áder János.
Felajánlottam elnök úrnak, hogy akár a kerítés építés során szerzett tapasztalatainkat, hiszen 2015-16-ban lényegében ezzel a munkával végeztünk, mint pedig az azt követő időszak, tehát a működtetés, a határőrizet hatékonyságának, biztosításának tapasztalatait szívesen megosztjuk lengyel barátainkkal.
Andrzej Duda a magyar miniszterelnökkel is találkozott a Karmelita Kolostorban. Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke arról tájékoztatta a távirati irodát, hogy Orbán Viktor Magyarország szolidaritásáról és teljes támogatásáról biztosította tárgyalópartnerét a Lengyelország elleni brüsszeli támadás kapcsán. Mint ismeretes, az Európai Bizottság kedden pénzbüntetés kiszabását kérte Lengyelországra az Európai Bíróságtól mindaddig, amíg a varsói vezetés nem függeszti fel a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését. A magyar miniszterelnök szerint a bizottság visszaélt a hatalmával és megtámadta Lengyelország alkotmányos berendezkedését, ezért a magyar kormány határozatban áll ki Lengyelország mellett, és megvizsgálja a Varsó melletti fellépés lehetőségeit az európai bírósági eljárásokban. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Magyar származású lesz Szlovákia új rendőrfőkapitánya. A révkomáromi Hamaran Istvánt csütörtökön bízta meg az ország belügyminisztere, miután elődje Péter Kovarik országos rendőrfőkapitány egy ellene indított ügyészségi eljárás miatt lemondott tisztségéről. Hamaran István egyelőre ideiglenes megbízást kapott. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Roman Mikulec szlovák belügyminiszter bejelentette, hogy a különleges bevetési egységet irányító Hamran István váltja Peter Kovazsíkot a szlovák rendőrség élén, igaz, egyelőre csak ideiglenesen megbízott országos rendőrfőkapitányként. A belügyminiszter közölte, számára az a fontos, hogy Hamran fellépésével megőrizzék a folytonosságot.
Pre mňa je dôležité, aby jeho nástupom bola zachovaná kontinuita.
Roman Mikulec emlékeztetett a rendőrség készülő reformjára, ahogy a rendőrség technikai ellátásával összefüggő feladatokra is, elmondta, hogy 5 jelölt közül választott. Hamran István megköszönte a bizalmat a miniszternek, igyekszem maradéktalanul megfelelni minden ezzel a funkcióval összefüggő elvárásnak, hangsúlyozta a révkomáromi származású új rendőrfőkapitány, aki eddig a Lynx nevű elitkommandó vezetőjeként dolgozott. Idén januárban már jelentkezett az országos rendőrfőnöki posztra, de az évelei meghallgatáson még Kovazsíkot választotta ki az illetékes bizottság. Közel 8 hónap elteltével azonban jön a váltás, mert Peter Kovazsík maga kérte a funkcióból való felmentését, miután ügyészségi eljárást indítottak ellene. A lemondását a múlt héten bejelentő rendőrfőkapitány feje fölött augusztus végén csaptak össze a hullámok. A pozsonyi kerületi ügyészség augusztus 26-án emelt vádat ellene. A gyanú szerint az ő közbenjárására hiúsult meg az a július végi akció, amely során a szlovák belügyminisztérium rendőrök által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló belső ellenőrzési hivatala őrizetbe vett volna 2 alvilági személyt. Az akció leállítása után másfél órával viszont a rendőrfőnök már jóváhagyását adta a művelet folytatására, a célszemélyek azonban a művelet leállításának ideje alatt elmenekültek. Kovazsík elutasította az ellene felhozott vádakat és panaszt nyújtott be az ügyben. Hamran István nem akarta kommentálni az elődje ellen felhozott vádakat. Nem tudom pontosan, hogy milyen információkat kapott aznap Kovazsík úr, amikor nagy nyomás alatt néhány percen belül kellett döntenie. Ez nagyon nehéz döntés, nyilatkozta a belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón az új rendőrkapitány. Hamran azt is elmondta, hogy szeretné, ha szabad kezet és bizalmat kapna, akkor is, amikor a politikai és gazdasági elit elleni vizsgálatokat kell lefolytatnia a rendőröknek. Emellett az egyre nagyobb teret nyerő szélsőségek ellen lépne fel. Hamran István az elmúlt 3 év alatt már a 4. országos rendőrfőkapitány Szlovákiában. Elődei közül Tibor Gaspar vizsgálati fogságban ül, mivel azzal vádolják, hogy egy bűnszervezetet alakított ki és működtetett a rendőrségen belül, amely szemet hunyt az egyik rokonának, Norbert Bödör nyitrai oligarchának a tisztességtelen üzleti praktikái felett. Gaspart Milan Lucsánszki követte, akit pedig kenőpénz elfogadásával vádoltak, s emiatt tavaly decemberben a vizsgálati fogságban töltött ideje alatt felakasztotta magát a cellájában. Őt követte januárban Peter Kovazsík, aki a már említett ügyészségi eljárás miatt mondott fel. Kovazsík a szlovákiai pápalátogatás utolsó napjáig, szeptember 15-éig tölti be a hivatalát, Hamran István pedig másnap, szeptember 16-án veszi át a posztját. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Több ezer könyvet égettek el Kanadában a magukat progresszívnek gondoló illetékesek. Az oktatási vezetők azzal akarták elősegíteni az őshonos népekkel való megbékélést, hogy újrahasznosítottak bigottnak tartott régi könyveket. Svetnik Endre összefoglalója.
Heinrich Heine német zsidó költő 1822-ben ezt írta: ahol könyveket égetnek, ott végül embereket is fognak. Több mint 100 évvel később a náci Németországban az akkori Német Diákszövetség kezdeményezésére elkezdték égetni a felforgatónak és ideológiailag tisztátalannak tartott könyveket, majd ezt követték a haláltáborok kemencéi. A kanadai francia ajkú iskolák igazgatósága pár éve valamiért úgy gondolta, jó módja lehet az európaiak által leigázott és írtott őslakos nemzetekkel való megbékélésnek, ha az őslakosokról elavult vagy előítéletes nézeteket tartalmazó könyveket égetnek el. Az ügyből a most folyó választási kampány idején lett botrány. Először 2019-ben tartottak tisztító tűzceremóniát az Ontario állambeli francia iskolák. Az indoklás szerint a könyvégetés oktató célzattal történt, és a hamut fatelepítésnél akarták felhasználni. Elégetjük a rasszizmus, a diszkrimináció és a sztereotípiák hamvait. Reméljük, hogy egy befogadó országban növünk fel, ahol mindenki jólétben és biztonságban élhet, hangzott el a diákok számára készült videóban. Az ügyet felkapó újságnak a hatóság szóvivője Lynn Cossette úgy fogalmazott: sok őslakos tudásőrzővel és agbevonásával bizottságot hoztak létre, és konzultáltak velük. Az Adjuk vissza a Földet nevű projekttel úgymond a nyitottság és a megbékélés gesztusát akarták tenni az első nemzetek és más kisebbségi lakosok felé. Az égetnivalók közé került a Tintin Amerikában című képregény, az őslakosok úgymond negatív és sértő ábrázolása miatt, és 2 francia felfedezőt említő történelemkönyv. A politkorrektség ikonjának tartott és éppen választási hadjáratot folytató Justin Trudeau kanadai miniszterelnök azt mondta, a nem őslakos származásúak nem mondhatják meg az őslakos népeknek, hogyan érezzék magukat és segítsék elő a megbékélést. Személyes véleményem, én soha nem egyeznék bele a könyvégetésbe. Az iskola hatóság közben sután bocsánatot kért. Sajnáljuk, hogy nem léptünk közbe, hogy egy megfelelőbb megemlékezésről szóló terv valósuljon meg, és nem egy olyan, amely megsértette a közösség néhány tagját. Az ügyre rárepültek a kanadai pártok. A francia ajkú Quebecben a Trudeau liberálisai mögé szorult Bloc Québécois vezére Yves-François Blanchet azt mondta, nem égetünk könyveket. Kitesszük magunkat a történelemnek, elmagyarázzuk, bemutatjuk, hogyan fejlődik és hogyan kell fejlődnie a társadalomnak. Egy másik párt, az ellenzéki konzervatívok pedig úgy fogalmaztak, elkötelezettek a megbékélés mellett, de annak nem kell úgymond lebontani Kanadát. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Hamarosan folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, maradjanak velünk továbbra is. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Fokozott biztonsági intézkedések mellett kezdődött meg a 2015-ös 130 halálos áldozatot követelő párizsi merénylet sorozat vádlottjainak pere. Ez egy történelmi per, amely arról szól, hogy mi a nyugat válasza a terrorizmusra, mondta az Inforádiónak a budapesti Corvinus Egyetem docense. Kalapos Mihály kérdezte Szűcs Anitát.
Ez egy hatalmas nagy történelmi per. Ez a franciák számára egyfajta identitás kérdés, nem túlzok. Le Monde fogalmazott nagyon szépen, valami olyasmit írt, hogy tulajdonképpen Franciaország válasza a terrortámadásokra, az ez a per lesz. Ha túlmegyünk azon, hogy az igazságszolgáltatásnak milyen formái vannak, vagy ennek a praktikus részén, akkor azt kell látni, hogy a nyugat válasza a terrorra.
És mi lehet a nyugat válasza a terrorra?
Hát pontosan a szabályozott viszonyok, a szabályozott ítélet, a bizonyításon alapuló ítélet. Ugye itt azt láttuk a terrortámadásoknál, hogy az iszlám államnak a radikális szélsőségesei mindenféle ideológiai eszmei célokból válogatás nélkül mészároltak embereket, gyilkoltak le embereket. És az erre adott válasz, az nem a visszacsapásnak a válasza, hanem az, hogy bizonyított eljárás alapján, tetteik alapján ítélem el ezeket az embereket.
Mi lehet a kimenetele egyáltalán? Van-e nyomás a bíróságon?
Hát a kimenetelt azt tudjuk, 12 vádlott a 20-ból életfogytiglani börtönbüntetéssel néz szembe, ha bizonyítottnak találja a bíróság a vádakat. Tehát ezt úgy nagyjából lehet tudni, hogy ez az, amire számíthatnak. Ugye különböző vádakkal vannak jelen. Egyedül Salah Abdeszlámot vádolják gyilkossággal, többieket a segítséggel.
Hogyan tudja kezelni a bíróság azt, amikor mondjuk Salah Abdeszlám azt mondja, hogy ő Allah harcosa, vagy az iszlám állam harcosa, amikor tulajdonképpen provokálja részben a bíróságot, részben pedig a túlélőket, illetve az áldozatok hozzátartozóit.
Látszott az, hogy az elmúlt 5,5 évben, akkor fogták el Abdeszlámot, akkor nem volt együttműködő, Belgiumban se volt a per alatt együttműködő, hanem ezt a fajta mantrát hajtogatta. Igazából, ami izgatja a tények szintjén a francia közvélemény, természetesen az igazságszolgáltatás is, de az, hogy azok a kérdések, amikre tulajdonképpen még nem kaptunk választ, és amire egy nyomozás esetleg fényderíthet, az, hogy ő miért nem lett öngyilkos. Tehát az összes merénylő, akivel elkövette ezt a tettet, öngyilkos lett, neki valóban elromlott a robbanó szerkezetet rejlőve, vagy ott mi történt, vagy ott meggondolta magát. Tehát ez a nyomozás szempontjából a franciákat, a francia sajtót izgatja a per kapcsán.
Egyébként van ebben egy olyan, hogy lehet egyfajta példastatuálás is az ítélet?
Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen történelmi per ez. Tehát ez egy nagy 9 hónapos per, amiben 1800 felperes szerepel, ahol a 20 vádlottal szemben azt hiszem 300 ügyész és 300 ügyvéd van jelen. Tehát hirtelen most nem tudom pontosan a számokat, de egy hihetetlen monumentális számról van szó a számok szintjén is. És igen, ez egy történelmi nagy per lesz, amiben a franciák úgy készülnek és úgy kommunikálják, hogy egyrészt méltó igazságot kell szolgáltatni az áldozatoknak azzal, hogy a törvény szerint járunk el, és méltóképpen kell megmutatni egy erőszakra a válasz az nem a vagdalkozás és a visszacsapás, hanem ez a nyomozati tényeken alapuló ítélet.
Mikorra lehet meg az ítélet?
Megvan előre a forgatókönyv abból a szempontból, hogy 9 hónap hosszú. A per 145 meghallgatási vagy tárgyalási napot tűztek ki, és azt hiszem, hogy jövő májusra várható az ítélet, méghozzá május végére, 24-e vagy 25-én fog megszületni a végső ítélet. A legtöbb tanú vagy az áldozatoknak a hozzátartozói, akik megszólalnak az ügyben, ugye nagyon sokan visszautasítják, hogy a sajtónak nyilatkozzanak, de számukra tulajdonképpen ez a tárgyalás nem szól másról, hanem arról szól, hogy a radikalizáció ellen hogyan lehet megmutatni azt, hogy ez nem egy hőstett semmilyen civilizációban, ez egy egyszerű mészárlás. Ez egy egyszerű értelmetlen mészárlás, ami a muszlim közösségnek sem tesz jót. Bármilyen gyűlölködésnek a vége, és nagyon érdekes, hogy ez az áldozatoknak a szájából hangzik el, hogy ez bármilyen gyűlölködésnek a vége, ez a fajta erőszak. És itt tulajdonképpen az ellenség, az nem kifejezetten Abdeszlám, aki látszik, hogy egy agymosott ember, hát ezzel mit lehet kezdeni, hanem az ellenség az maga a jelenség. Mert maga az a radikális agymosás, ami most is a francia társadalomban már nem olyan szervezett módon, mint amikor az iszlám állam ugye Szíriába és Irakba a fénykorát érte, de most is jelen van. És ez az, ami ellen fel kell lépni. Ez úgy visszatöltöződik a sajtóreflexiókból, szerintem ez egy fontos mozzanata talán ennek a pernek.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Az arcfelismerés az elmúlt évek talán egyik legnagyobb technológiai fejlődése. Sok más technológiával, például a nagy teljesítményű számítógépekkel, drónokkal és speciális szoftverekkel együtt az arcfelismerés hamarosan a kettős felhasználású termékek kategóriájába tartozik majd. Ez azt jelenti, hogy bár ezek törvényes, civil felhasználásra készültek, a katonaság, az elnyomó politikai rendszerek vagy akár a terrorista szervezetek is visszaélhetnek velük. Az európai kettős felhasználású termékek EU-n kívüli exportját szigorúan ellenőrzik, és a parlament a 21. század szabályairól szavaz majd, mondta Markéta Gregorová, a zöldek cseh képviselője.
Szerintem ez egy hatalmas emberi jogi siker. A rendelettel sikerült jelentősen megnövelni az átláthatósági követelményeket, ami azt jelenti, hogy tudni fogjuk, mit és kinek exportálunk, vagy legalább, hogy melyik országoknak.
Az EP képviselők elérték, hogy a szabályok exportengedélyek elutasításának indokaként az emberi jogok megsértését is tartalmazzák.
Egy szót sem szólhattam senkihez. A körülményeket és az érzéseimet figyelmen kívül hagyva kényszerítettek, hogy pénzt keressek nekik. És ha nem így tettem, akkor megvertek.
Elenát egy prostitúciós hálózatba kényszerítették Romániából Németországba. A 24 éves lány az európai emberkereskedelem több ezer áldozatának egyike. Az Európai Unióban 2017 és 2018 között 14.145 áldozatot regisztráltak. A tényleges szám valószínűleg ennél jóval magasabb, mivel sok áldozat továbbra is rejtve marad az európai államokban. Az áldozatok 72%-a nő és lány, akiket gyakran szexuális kizsákmányolásba és prostitúcióra kényszerítenek. Majdnem minden negyedik áldozat gyermek. Másokat, főleg férfiakat kényszermunkára használnak a mezőgazdaságban és építőiparban vagy a tisztítóiparban. María Soraya Rodríguez Ramos, a szocialisták spanyol EP képviselője szerint kötelességük megtörni a csendet és felszólalni az áldozatok nevében. Az emberkereskedelmet az áldozatok kiszolgáltatottsága, a bűnözők büntetlensége és az ilyen típusú bűncselekmények óriási gazdasági haszna okozza. Az internet és a digitális technológiák elterjedt használata növeli a bűnözők lehetőségeit, az áldozatok toborzására és a velük való kereskedésre. A képviselők aggódnak, hogy a COVID-19, valamint a gazdasági visszaesés, a munkanélküliség és a migráció csak növeli az emberkereskedelem kockázatát a legkiszolgáltatottabbak számára.
A barna medvék védettek az Európai Unióban, de ez nem jelenti azt, hogy mindig civilizáltan viselkednek. Az ügyetlen medvék kárt okozhatnak, ha éhesek. Ekkor lép közbe Rok és csapata.
Rukcerna, a szlovén erdészeti hivatal munkatársa szerint a medve populáció mérete most már ellenőrzés alatt van, ami segít megelőzni az emberekkel való konfliktusokat. Tevékenységeik között szerepel a kártérítések kifizetése, kár esetén, és medvefigyelő készenléti csapat felállítása.
A projektet részben a LIFE finanszírozza, az egyetlen olyan uniós program, amely teljes mértékben a környezet és az éghajlat védelmével foglalkozik. Nils Turvalst, a Renew Europe finn képviselőjét hallják.
Anything that can be put A LIFE program keretein belül bármi megvalósítható, ami a környezetvédelem, illetve az ember és a természet közötti kapcsolat elősegítésére irányul.
A LIFE program mostantól azokat a projekteket is támogatja, amelyek hozzájárulnak a körforgásos, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság kiépítéséhez. Mint a tiszta energiát támogató projektek finanszírozása, amelyek hidrogént vagy megújuló energiát, például szél vagy napenergiát használnak. A LIFE szerepet játszik egyébként abban, hogy az EU elérje célját, és 2050-re klímasemleges legyen.
Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók Podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Három területen is újabb frontvonalak nyíltak Kína és a nyugati világ között. Herceg Zsolt egy szakértővel elemezte a helyzetet.
Kitört a második hidegháború, mondta az Inforádiónak nyilatkozó szakértő azt követően, hogy a NATO aggodalmának adott hangot Kína nukleáris fegyverkezésével kapcsolatban. Salád Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallják.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy kitört a második hidegháború, csak most nem Szovjetunió az egyik főszereplő, hanem Kína, a másik főszereplő az USA ugyanaz, és hát természetesen, miután az amerikaiak nem nagyon rejtik véka alá, hogy Kínát riválisnak, ellenfélnek, sőt ellenségnek tekintik, hát ezt lényegében beírták a nemzetbiztonsági stratégiájukba is, ezért a kínaiak nyilvánvalóan szeretnének valamiféle egyensúlyt kialakítani. Bár egyébként a kínai nukleáris eszközöknek a száma nem nyilvános, hát azért vannak elég megbízhatónak tűnő beszélések arra, hogy Amerika 10-szer annyi atomfegyverrel rendelkezik, mint Kína. Azt én egy természetes törekvésnek látom, hogy ezt a kínaiak szeretnék kiegyenlíteni, bár egyébként egy atomháború esetén tulajdonképpen mindegy, hogy 300 vagy 3000 robbanófeje van valakinek, az mindenképpen az országok teljes pusztulásával jár. Pontosabban a jelen helyzetben valószínűleg az egész világnak a teljes pusztulásával járna.
Salád Gergely szerint Kínának és Litvániának a Litván kirendeltség megnyitásából fakadó konfliktusa is az új amerikai-kínai hidegháború egyik frontvonala.
Itt valószínűleg egyfajta tesztelése folyik annak, hogy egyrészt a kisebb kelet-európai országok meddig mennek el az amerikai érdekek érvényesítésében Kínával szemben, másrészt pedig, hogy az Európai Unió mit tehet meg, és mit nem tehet meg, vagy Európai Uniós tagállamok mit tehetnek meg, és mit nem tehetnek meg. Tehát hol húzódnak a vörös vonalak a kínaiak számára. Na most ez a kínaiak számára hát egy rendkívül sértő dolog, hiszen ők nem fogadják el a Tajvan elnevezést ilyen kvázi államnévként. Hát itt az egész mögött. Most azon kívül, hogy a litvánok hirtelen megvilágosodtak, hogy tulajdonképpen Kína mégsem egy bázis demokrácia, és nem azonosak az értékeik. Azon kívül teljesen egyértelműen arról van szó, hogy a litvánok, akik ugye hát nagyon félnek az oroszoktól, szeretnének még több amerikai támogatást és amerikai garanciát, biztonsági biztosítékot kapni, és ezért hajlandóak.
Kína és Ausztrália viszonya is tovább romlott, miután Canberra nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak ítélt egy kínai építőipari céget, azt, amelyiknek a neve egyébként a Fudan Egyetem budapesti kampuszával kapcsolatban is felmerült lehetséges kivitelezőként, ismertette a szakértő.
Világszerte a legnagyobb építőipari cégről van szó, ami hát a kínai államnak a tulajdonába állt, és az elmúlt években annyira megromlott Kínának, illetve Ausztráliának a viszonya, hogy amikor ez a bizonyos kínai cég megpróbált felvásárolni egy nagy ausztrál építőipari céget, amelynek komoly ausztrál állami megrendelései voltak, például a COVID-19 vakcinákat gyártó ausztrál üzemet is ez építette volna fel. Ezt a felvásárlást megakadályozták, tehát a kínaiak nem tehették be a lábukat az ausztrál építőipari piacra, és nem jutottak olyan megrendelésekhez, amelyek valóban nemzetbiztonsági problémákat vetnek fel.
Salád Gergely szerint az természetesen magától értetődő, hogy egy kínai állami cégóriás tele van a hírszerzés embereivel, csak hogy ez igaz az amerikai vagy a német vállalatokra is. A nyugat tehát gyakran olyat kér számon Kínán, ami nála is bevett gyakorlat. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.